Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, ezúttal az én nevemet nem hangsúlyoztad úgy ki, mint a sajátodat, de hát mindegy, van ilyen. Örülök, hogy itt lehetek ettől függetlenül.
Egyszer ilyen is kell, igen, és most egy picit átnézzük a várható cserepiaci körképet. Ugye ez is egy rendszeres adásunk, és azért nagyon szeretem, mert a trade deadline-i következő 3 hónapra készít fel minket. Illetőleg ugye ehhez az adáshoz van egy rendszeres vendégünk, akit szinte minden évben máshogy tudok felkonferálni. Ugye a szokásos az a magyar Larry Kuhn és társai, de most a Van Endodó podcast egyik színes egyénisége, Szemi érkezett hozzánk, úgyhogy most így tudom felkonferálni. Szia, Szemi!
Sziasztok! Itt Szemi vagyok, ott Mr. Orange, de teljesen jó így is. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek.
Szia, Szemi, én pedig természetesen örülök, hogy itt vagy.
Szemenkei Balázsval pedig azt fogjuk most megnézni, hogy igazából milyen mozgástere van a csapatoknak, milyen lehetséges mozgásokat várunk egyáltalán, és ugye a szokásos menetrend lesz, tehát Szemi is és én is hoztunk cseréket, és ezeket Zoli értékeli ki alapból, de aztán majd a másikunk is hozzászól. Viszont önmagában személyén arra gondoltam, hogy egy nagyon rövid bevezetőként mondjuk el azt, hogy te mit látsz így a cserepiac lehetséges mozgásaiban, mert én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy ebben az idényben gyakorlatilag két csapat tankol, de így a legelején azt mondanám, hogy egy, a Washington Wizards. Így egy picit nehezebb volt most a felkészülés erre az adásra, mint az elmúlt években, és az sincsen kizárva, hogy nem is lesz akkor a tűzijáték, mert én azt gondolom, hogy az elmúlt években jól jósoltuk meg azt, hogy igenis még bőven lesznek cserék, most viszont a nagyobb dolgok ugye lementek, itt egészen befejezve a Harden cserével.
Tökre egyetértek. Amit idén még lehetne várni, az pont egy ilyen Harden jellegű csere volt egy olyan csapattól, amelyik a második apron fölött lesz, ugye, és rájuk az fog vonatkozni jövő nyártól, hogy nem vonhatnak össze fizut, és nem kaphatnak több fizut, mint amit kiküldenek. Tehát most gyakorlatilag a Harden cserére ez volt az utolsó pillanat a trade deadline a Clippersnek, és tekintettel arra, hogy a Lillard csere is megtörtént, én óriási tűzijátékot, ahogy te is mondtad, nem várok szintén. Azért van egy-két nagyobb név, akit hoztam ötletként, egy gondolatfoszlánként, majd meglátjuk, hogy mennyire tartjátok reálisnak. Szóval ilyen apron kettes cserét nem nagyon várok, ami inkább jellemző lehet, az kisebb vagy nagyobb mozgások needekre, ahogy egyébként szoktuk is gondolni. Van néhány témaköröm, nem feltétlen kifejezetten a egy-egy cserét gondoltam bedobni, hanem egy-egy témakörben akár több verziót is. A témakörnek például azt gondolom, hogy a Memphisnek kéne egy center, ugye Steven Adams sérülése miatt, aztán meglátjuk.
Igen, itt témakörök, gyakorlatilag játékosok vagy csapatok köré tudunk szerveződni. Én rögtön megkérdeznélek, Szemi, hogy Siakammal kapcsolatban hoztál le ötleteket, mert ugye az egyik lehetséges ilyen All-NBA szintű név, aki csapatot válthat, Pascal Siakam akkor, hogyha a Raptors valamilyen oknál fogva úgy gondolja, hogy érdemes megválni tőle, és nem akarják meghosszabbítani. És a szezon elején azt mondtam volna, hogy erre nem sok esély van, most sem a Raptors relatíve gyengébb kezdése, vagy mínuszos kezdése mondatja velem, hogy kicsit több oka lehet ennek, hanem az, hogy amit eddig láttunk, az alapján Scottie Barnes teljes mértékben átvette az első opció szerepét. Bár Siakam egy kiváló játékos, de nagyon durván redundánsak, ahogy ezt már évek óta sejtjük, mondjuk, tehát, hogy gyakorlatilag ugyanaz a két játékosnak az erősségét, hogyha felsorod, az nagyjából ugyanaz, és ezért van az, hogy most elképzelhetőbbnek tartom, főleg, hogy Siakammal működik is a Raptors offense, és egyébként, bocsánat, Barnes-szal és Siakammal kevésbé, most elképzelhetőbbnek tartom, hogy végül valami ilyen elhatározásra jut a Raptors, és alapból a Raptors szerintem egy jó kiinduló téma, OG Anunoby miatt is, de az viszont már egy teljes tank lenne, tehát ha itt Siakamot és OG-t is elcseréli a Raptors, akkor azzal gyakorlatilag kinyilvánítja azt, hogy a top 6 védett picket meg akarja tartani, és majdnem biztos vagyok benne, hogy ez nem történik meg. Tehát, hogyha a Raptors cserél, akkor én szinte tutira azt mondom, hogy csak Siakamot és OG-t nem cseréli. Először ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok, Zoli, a véleményedre.
Van jó pár csapat, amelyik nagyon régóta szemez Siakammal, talán ezek közül is kiemelkedő az Atlanta Hawks, és mindenképpen egyetértek azzal, hogy teljes tank stratégia, főleg egy olyan évben, ahol új edző van, az új edző igyekszik azt a filozófiát elsajátítani, ami nagyon nem néz ki úgy, hogy korrelálhat tankolással. Így én sem tudom elképzelni azt, hogy mind a kettőtől megváljanak. Siakam viszont pontosan egy olyan piece, ahogy mondtad, aki hát kicsit ilyen redundánsá vált, ugye Scottie remélhetőleg stabilan kitartó felemelkedésével. Én is egyértelműen Siakam cserét várok, és még visszacsatolva az első gondolataitokra, én se várok feltétlenül nagy durranásokat, ugye most nagyon sok csapat, és az NBA térképe úgy általánosabban úgy néz ki, hogy sok olyan gárda van, amelyik elégedett lehet azzal, amit eddig csinált, és ki kell tapasztalni azt, hogy az új edzőkkel, az új keretekkel mire mennek. A trade deadline-ig körülbelül lejátszanak 50 mérkőzést a csapatok, addig a sokkal kitapinthatóbb irányvonalakat fogunk tudni majd tapasztalni, és az egyik ilyen lesz volna nagy valószínűséggel a Pascal Siakam csere, amit már ugye gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy évek óta szó van róla, és nagy valószínűséggel szerintem idén végbe is fog most már menni.
Hát, ha évek óta nem is, de egy éve igen, és hát nem tudom, tehát én azt mondanám, hogy egy olyan 30% vagy 20-25% esélyt látok rá, tehát logikus lenne ugyan, de Masai Ujiri-eket ismerve, meg az, hogy mennyire szeretnének olyan kultúrát kialakítani, ahol ez a take care of our players, vagyis hogy törődünk a játékosainkkal, meg elrendezzük a jövőjüket, tehát hogy én ettől eléggé tartok Raptors drukkerként.
Attól is tartasz, hogy és akkor személynek is szól a kérdés, hogy megvegyetek neki a maxot, mert én ezt jelen például nem tudom elképzelni.
Igen, én reális veszélynek érzem ezt szerintem, de tényleg akkor majd Szemi fűzelsz hozzá pár gondolatot. Szerintem most sokkal könnyebb szívvel fognak maxokat osztogatni még ebben az évben, mert tudjuk, hogy a következő 5 évben várhatólag folyamatosan 10%-kal nőni fog a sapka, és ez a csapatok egy részét majd arra sarkalja, hogy oké, rendben van, akkor 25-30%-os maxokat most kéne kiosztani.
Csomó mindennel egyetértek, amit mondtatok. A Siakam csere önmagában a Raptors eddigi tevékenységét figyelve, hogy folyamatosan elmentek a leendő szabadügynökeik, és nem váltottak értékre gyakorlatilag Laurin kívül senkit. Igazából azt mondatja velem, vagy azt mondatná velem, hogy én nem várok feltétlenül a Siakam cserét. Anunoby cserét még kevésbé, mert Anunobyval egyértelműen meg kell egyezni. És itt ugye a Siakamnak is volt egy olyan beszólása, ami szerintem csökkenti a cseréértékét. Ne felejtsük el, hogy azt mondta, hogy ha bárhova megy, ő nem fog hosszabbítani.
És ezért konkrétan azt mondta, hogy csak a Raptorzal hosszabbít. És ez szerintem annyira nevetséges kijelentés, hogy nem is biztos, hogy komolyan kell venni.
Igen, és itt akartam rákötni arra, hogy ugye Lillard is bemondta, hogy menni akar a Miami-ba, aztán milyen király helyen van Milwaukee-ban. Legalábbis ez volt a gondolkodás, hogy annyira nem lesz ez a Milwaukee a Giannisszal együtt, és inkább befogta a szemet. Mondjuk Lillard nem egy nagyon dumálós típus, Siakam sem feltétlenül. Nem annyira, mint Hardenék például, akik ugye évek óta tolták, hogy Los Angelesbe akarnak menni, stb. Na, a Sassonnak is egy a vége, hogyha a Siakam ezt így elmondta, teljesen mindegy, hogy mennyire tartjuk jogosnak vagy nem jogosnak, szerintem a cseréértékét leviszi, független attól, hogy a végén mondjuk például egy Indiánában valójában hosszabbítaná-e vagy nem. Maximumával kapcsolatban, hogy ezt most alá lehet-e írni, meg vagy alá szabad-e írni, vagy nem szabad aláírni, igen, a sapka nőni fog, várhatóan több éven keresztül elég nagy nagyokat fog nőni, bár egyébként pont a következő évre 136-ról 142-re van most egy prognózis, az annyira nem nagy ugrás, de utána ilyen 10 milliókkal fog, ahogy beüt majd az új TV szerződésnek a a bevétele. Szóval az, hogy ha még maxot alá kell írni, akkor igen, most kéne aláírni, mert most még a relatív kisebb sapka emelkedése pontosan az történne, amit te mondasz, Gábor, hogy relatív kisebb maxot lehetne aláírni, és utána a sapka jobban nőne, mint a max. Aztán igazából majd az élet ezt elrendezi. Én nem tudom, hogy a Raptors mennyire akar egy maxot aláírni. Az biztos, hogy most nagyon közel vannak a luxusadóhatárhoz is, tehát 3,1 millió dollár a mozgástér a luxusadóig, és ugye nem arról van szó, hogy be kell fizetni 3 dollárt, hanem arról van szó, hogy ha alatta vagy, akkor vissza is kapsz zsetont, már pedig lesznek nagy befizetők. Szóval ez nagyon nem mindegy, hogy fölé megy az ember. Úgyhogy ezek után így összességében én összeraktam néhány szenáriót Siakam cserére, de nem nagyon látom reálisnak azt, hogy bármelyikbe is jönne belőle. Bár egyébként vannak tök érdekes ötletek. Szerintem.
Igen. Tehát nekem is egy picit hasonló a hozzáállásom, azért mondtam ezt a 20% környékét, de azért az már szemmel látható esély. Itt igazából Scottie Barnes tündöklése sokkal inkább az, ami azt mondathatja a Masai Ujiriékkel, hogy nekünk nem kell két ugyanolyan játékos, és az egyik pedig egy potenciálisan akár rossz szerződésen. De azért érdemes elgondolkozni arról, hogy merre mehet Siakam, mert ugye két csapat van, amelyiknél valóban logikus és jó fit lenne, és már volt a kis hírek, hogy érdeklődtek, az Indiana és az Atlanta, úgyhogy éppen ezért én olyan cseréket hoztam, ami egyik sem, de azért beszéljünk erről a két szenárióról röviden. Én azt gondolom, hogy itt a Raptors, hogyha választhat, akkor az Indianát választja. Siakam szerződése 37 millió jelenleg, 37 egész valamennyi, és hogyha megnézi az ember, akkor ugye az a probléma ezzel, hogy az Atlantánál a vissza csomagban ben kellene lennie DeAndre Hunter szerződésének, ami még több éven át 20 milliós szerződés, és nem mondom, hogy rossz szerződés, csak mondjuk ez nem váltja meg a világot, és kérdés, hogy az Atlanta mit hajlandó mellé beadni, mert például AJ Griffin most kikerült a rotációból, és AJ Griffin lehet, hogy olyan valaki, aki mint fiatal tehetség vesz át a Raptors, és akkor úgy gondolják, hogy azért már megéri, de az a helyzet, hogy megnéztem, hogy mondjuk AJ Griffin és Kobe Bufkin, hogyha jön Hunterrel, az nem elég, tehát ebbe a dealbe akkor Bogdanovicsot is bele kéne venni, akinek most szintén meg lett hosszabbítva a szerződése, és én nem tudom, hogy Bogdanovicsot és Huntert is át akarja venni a Raptors, erre akartam végül kifutni.
Csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy az Atlantában én se foglalkoztam mélyebben, pontosan ezért, mert olyan a fizu struktúrájuk, hogy vagy kettő relatíven nagyobb szerződést kell betenni, és Bogdanovics adja magát, hogy ő az egyik, és kérdés, hogy akkor DeAndre Hunter vagy DeJounte Murray lesz a másik, mert a idei fizujukkal mind a kettőjüken működik, de...
De hát most DeJounte Murray-t miért cserélné el az Atlanta, ugye?
Más alternatíva nem nagyon van, tehát hogy az a vicc, hogy oké, van még a Capela, mert ugye azt tudjuk, hogy a Capelát valószínűleg ki kéne takarítani az Atlantának hosszú távon, hogyha a Sadiqbét meg akarják hosszabbítani, és a többi, meg hogyha az Okongónak akarnak lehetőséget biztosítani. De a lényeg az, hogy az Atlantánál, és tulajdonképpen itt be is fejezhetjük az Atlantával való gondolkodást, hogy egyszerűen a fizu struktúrájuk nem megfelel arra, hogy olyan értéket tudjanak visszaadni, ami a Raptorsnak is jó, és az Atlantának is jó. Mert az Atlanta valószínűleg sokkalnál azt, amit visszaadna, a Raptors meg valószínűleg keveselni, hogyha csak kis fizuja játékosok jönnének, illetve kis fizujukkal nem nagyon lehet egyáltalán mit kezdeni. Olyan még lehetséges egyébként, hogy mondjuk a Capelát valahogy beleteszi az Atlanta ebbe a dealbe, és keresnek neki egy harmadik csapatot, csak végignéztem a ligát, hogy kinek kellene most egy olyan center, mint a Capela, és a Memphisen kívül gyakorlatilag nem nagyon jött szembe senki, de a Memphis is bajos, mert nekik is ez a probléma, hogy kit tudnak adni, olyat, aki nagy isten az Atlantának is jó, vagy éppen a Raptorsnak, szóval, hogy ezek a három oldalú cserék már egy kicsit bonyolultabbak.
Igen.
Szóval igazából az Atlanta nem egy jó meccs. Az Indiana viszont tök jó.
Igen, és az Indiánában én azt gondolom, hogy a főérték az lenne, hogy egy Siakam cserénél Jarris Walkernek az odaadása az teljesen logikus lenne. Most olyan szempontból ugye, hogy Pascal Siakam ott négyest játszana, és Jarris Walker és Obi Toppin is ott marad, akkor igazából van egy fiatalod, akit most kiúztál, és nem játszatsz. És Jarris Walker szerintem van olyan játékos, akibe beleláthat a Raptors annyit, hogy igen, azért megérné a cseré önmagában. Na most nyilván itt én egy olyan szenáriót hoztam, hogy a Raptors most vagy pikkeket kérne még Jarris Walker mellé, mert ugye nyilván itt Buddy Hield szerződése lenne ugye a talicska, hogy úgy fogalmazzak, amin átlapátolják az értékeket a Torontóba. Tehát gyakorlatilag Jarris Walker mellett, Buddy Hield mellett még vagy pikket kérsz, vagy pedig a két kanadai közül az egyiket. Na most nem hiszem, hogy Mathurint beadná ebbe a cserébe az Indiana, viszont nem pártot egyáltalán nem biztos, hogy nem adná be. Mert egyrészt ott van TJ McConnell, másrészt pedig Malachi Flynn szerződése még ebbe az esetben mehetne vissza, hogy legyen egy pótlék, és én igazából ezt a cserét hoztam, tehát az Indiana csere szerintem így néz neki, Pascal Siakam és Malachi Flynn, visszafele pedig nem Hart menne, Walker menne, és Buddy Hield menne. És akkor Zoli, én kérdezném, hogy szerinted ezt a csomagot így elfogadná-e Masai Ujiri Pascal Siakamért, illetve csinálná-e ezt a Pacers?
Ez nagyon jó kérdés, és egy olyan kérdés, amire így egyben nem is tudom a választ. Hogyha arra gondolok, hogy nem Hart és Jairus Walker, hogyan osztályozom őket, mint prospekteket, akkor nem feltétlenül olyan értéknek tekintem őket, akiket elfogadnék egy Pascal Siakamért. Tehát első blikre, ugye, amit szerintem mondtál, az egyértelműen helytel, ugye, hogy vagy fiatal prospektek, vagy pikkek egy lejáró Siakamért nem fogod tudni mind a kettőt megkapni, és hogy melyiket csinálja valószínűben Masai, szerintem valószínűleg a te verziódat, ahol jön vissza két olyan fiatal játékos, akik már valamennyire bizonyítottak. Főleg nem Hart az, akit azonnal gyakorlatilag belerakodsz akár egy play-in, vagy nagy isten egy playoff csapat rotációjába is nagy valószínűséggel. Hogyha az én véleményemet kérdezed, hogy én mit csinálnék, nyilvánvalóan én ugye Scotty Barnes miatt is elsősorban inkább két elsőkörös pikket szeretnék, és nyilván azokat is egy ilyen szerződéssel rendelkező Siakamért, és itt most nyilván a hátrajövő évek számára gondolok, ami nulla vagy egy, ahonnan nézed. Szóval, hogy azok a pikek így is úgy is védettek kellnek, hogy legyenek, tehát biztos, hogy ilyen top 5-ös. Egy valószínűleg magas elsőkörös szerintem adna a Pacers, de arra is rárakna minimum egy top 5, de inkább lehet, hogy top 10 védettséget.
Az a vicces, hogy ez nem biztos, hogy annyiban módosítja itt a dolgokat, mert ahogy az Indiana kinéz Halliburtonnel, hogyha ehhez még hozzárakod Siakamot, tehát plusz védekezést és még egy kis másodlagos playmakinget, akkor ez a csapat elég stabil playoff gárda lehet a következő években.
Igen, nyilván Halliburton, mi is úgy számolunk a podcast történetében már elég régóta, hogy egy potenciális szupersztár. Ettől függetlenül én ideális esetben komolyabb értéket várnék egy olyan játékosot, mint Siakam, aki szerintem nem egy floor raiser, de egy olyan játékos, akivel tényleg, ha megvan körülötte a támadó talent, ami a Pacersnél egyébként pont, hogy meg lenne, akkor azonnal ilyen dark horse-szá válhatnál. Nyilván a probléma az, hogy amit mondott, és amit nem hiszünk el, mert én sem hiszem el, de ettől függetlenül, igen, tehát nehéz így most belőni pontosan az értékét. Azt tudjuk belőni, hogy biztos, hogy nem is. Tehát valószínűleg választani kell Masainak a kettő típusú csomag közül.
Mielőtt mondanám, hoztam még három Siakam cserét, és ezt nem fogjuk ilyen részletesen elemezni, csak három csapat ötlet, tehát három ötletet hozok, de Szemi, az Indiana cseréd neked is nagyjából ezen a vonalon mozgott?
Abból a szempontból igen, hogy ahogy az Oli mondja, vagy fiatal, vagy pick vonalon mozogtam, illetve hogy az alapfeltevés az volt, hogyha Siakamnak van egy 37,9 milliós fizuja, akkor azt egyben nem fogja tudni az Indianától megkapni a reps, tehát mindenképpen valamilyen kiegészítő játékos csomagért fogja tudni. Gyakorlatilag feldarabolni tudja a Siakam szerződést, és két verzióm van. Az egyik az direkt egy olyan, hogy némi cap masszírozást is hoztam bele, a másik pedig egy nettó fizu for fizu csere. Igazából egyébként azt akartam kérdezni, hogy itt a te verziónál még szinte még a kimenő oldalon hiányzott még néhány millió cserében, tehát ott meg McCannell nem ment volna?
Nem McCannell, az a baj, hogy
nem,
most...
Nem, hát ott mondtad, de az a baj, hogy szerintem az úgy összesen ilyen 20-valahány millió fizu volt, ami összességében még kevés a 38-os, szóval mindegy, szerintem lehet ezen alakítani, nem ezen fog múlni, mert a Raptors is be tud dobni még egy minimumos valakit. Na mindegy, az én verzióm az volt, hogy ugye vagy fiatal, vagy pick, és én is úgy voltam vele, hogy az Oli is mondja, hogy inkább pick, és kettő pickről van szó.
Ja, bocs, személy, elnézést kérek, igazad van, Daniel Tice van még az én oldalamról benne, és ő szempontból tökéletesen kihozza, igen.
Igen. Na, az egy 9 misi és 9-10 misi közötti filler szerződés, ami pontosan erre tökéletes. Így van. Na, a lényeg az, hogy akkor visszamenem az én verziómra, hogy két picket gondoltam, és hogy az Oli is mondta, meg te is mondtad itt azzal, hogy Dark Horse Contender is lehetne akár a Siakammal. Itt gyakorlatilag a Raptors arra bazírozhat, amit a Siakam mondott, hogy lehet, hogy nem marad, akkor viszont mi marad az Indiből nélküle, úgyhogy én a 26-os Indy First-et elkérném. Hát gyakorlatilag egy olyan first, ami, hogy ha jövőre már nem lennének olyan jók, akkor 26-ban már azért az egy értékesebb first tudna lenni, még akár egy top 5 védettséggel is, mert valószínűleg top 5-re azért nem lenne esélye az Indinek, tehát az egy ilyen marketing jellegű védettség. Illetve az idei 24-es idei, ugye a következő drafton levő Oklahoma, Clippers, Houston, Utah, pick 4-es közül a legrosszabb megy az Indianába. Ezt gyakorlatilag az Indi szerintem minden további nélkül fel tudja ajánlani, azért nem a sajátját, mert a szinte biztosan rosszabb mindezek.
Tehát akkor itt gyakorlatilag arról beszélsz, hogy két pick, viszont csak Tice és Hield megy, tehát nem megy hozzá fiatal.
Nem, én a fiatalt nem adnék, de fizetésben nem Tice-t toltam be, hanem azért összeraktam egy Hield McConnell Nesmith csomagot az egyik verzióban. Ez ugye egy 19 milliós, egy 8 milliós, és itt van a cap masszírozás. Nesmith esetében ő ugye poison pill-es, tehát azt jelenti, hogy ő már előre aláírta a hosszabbítást, és hogyha most még ebben az évben el akarja cserélni az Indi, akkor a kimenő oldalon az a szám lesz, ami az ő valós szerződése idén, az az 5,6 millió. Bejövő oldalon viszont a Raptorsnál az idei 5,6 milliója, meg a 3 évre 33 milliója is számít, és ezeknek az átlagát kell venni bejövő oldalon, ami
tehát itt a 11 millió az éves, a 33-nál.
Igen, meg az 5,6, tehát gyakorlatilag egy 38,6 millió szerződést kell elosztani négyen, ami 9 valami, szóval
úgyis átmenne, ha.
Így van, minden további nélkül, mert 32,7 lenne a kimenő, és 36,75 a bejövő, tehát, és 37,9 a Siakam szerződése, tehát mindenféle irányból ez tök jól működne. Ilyen poison pill-t egyébként önmagában rohadt nehéz elcserélni, mindenképpen kell hozzá fizut tenni, ez itt megtörténik. Szóval a végeredmény az, hogy Hield, McConnell, Nesmith plusz két pick for Siakam, ez az egyik verzióm. A másik pedig az, hogy ugye Bruce Brown-t ők tökre azért igazolták, hogy egy tovább cserélhető trade asset. Neki most van egy 22 milliós fizuja, meg jövőre van egy 23 milliós csapatopciója, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy lejáró. Önmagában szerintem még akár nyugodt el is lehet cserélni tovább, hogyha éppen úgy alakul. Szóval egy Hield, McConnell, Bruce Brown, meg a két pick, Siakamért és Chris Boucherért, ami azt jelenteni, hogy jövőre viszont Boucher-nak a 10,1 milliójától megszabadulna a Raps. Tehát ennyi plusz még lenne ebbe a dologban. Úgyhogy a Hield mindenképpen menne, ami azért jó, mert ugye megy vele shooting, ami a Raptorsnak rohadtul kell. McConnell menne, mert egy rohadt nagy upgrade a Flynnhez képest. Egyébként, amit mondta, hogy Flynn nyugodtan be lehet dobni, akkor ellenkező irányba, az tökre igaz. És vagy Nesmith, vagy Bruce Brown.
Na Zoli, te melyiket választanád akkor, hogyha így kaphatsz két pikket, és még Nesmith-t is megkaphatod, akkor inkább azt választanád?
Nem kérdés. Nekem a pikkek az mindig egy üres vászon. Ez az egyik ok. A másik pedig ugye ebbe akkor menne Bruce Brown is ebbe cserébe.
A Nesmith-esben nem.
A Nesmith-esben nem. Vagy, tehát vagy akkor Nesmith vagy Bruce Brown. Amúgy lehet, hogy Bruce Brown-t választanám, mert és ez kicsit hülyén fog hangzani, és értsétek jól, de Bruce Brown nem olyan usage-e, de egy csomó olyan dolgot csinál egyébként, amit Siakam, tehát playmaker, jó védő, jó lepattanózó, nyilván méreteiket tekintve nem is lehetnének különbözőbbek, de játékstílusra egyébként nincsenek nagyon messze egymástól.
Igen.
Nyilván
igen.
Sokkal nagyobb usage Siakamnál, és ő tulajdonképpen a sztár verziója egy Bruce Brown-nak, de Bruce Brown-t azonnal bele tudom illeszteni ebbe a play-in-szerű csapatba, amelyiknek készül idén ugye a Raptors, úgyhogy mindenképpen a személy verziót választanám.
Uh-huh. Oké, okay. Szerintem úgy írja az, aki nem a személy verziót választaná, de igen. Abszolút értelek. Na akkor gyorsan elmondanám, hogy lezárjuk a Siakam részt, hogy itt én három olyan csapatot hoztam, amelyikhez egyáltalán logikus, tehát amelyik gondolkozhat úgy, hogy Siakammal jelentősen javulnék. Az egyik ugye az Oklahoma City Thunder, erről már korábban is beszéltünk. Nyilván az OKC gyakorlatilag folyamatosan ilyen játékosokat gyűjt. Mindenki tudjon kis playmakinget, le tudja ütni a labdát, valami elfogadható shooting is legyen vele, és ez azért Siakamnál megvan. Nyilván nem extra dobó, de abszolút nem olyan, akit így teljesen üresen hagysz. És ugye az OKC cserében nyilván kellenek szerződések, és kell egy jó fiatal. És nyilván egy Jalen Williams nem áldozol be itt már ezen a ponton, viszont amire kíváncsi vagyok, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk Josh Giddy-t viszont beáldozná ezért a csomagért az Oklahoma City Thunder, és akkor nyilván kell egy nagyobb szerződés is, aki valószínűleg Lou Dortból és David Bertans szerződéséből áll, tehát hogy valószínűleg a csomag az így menne át, és itt Josh Giddy lenne az érték. Na most én, mint Raptors fan, nem szeretem ezt a cserét, szerintem Josh Giddy nem illik jól Scottie Barnes mellé, viszont Josh Giddy egy nagyon durván Ujiri játékos, és ezért gondolom azt, hogy ez egy reális szenárió lehet, ha az Oklahoma City úgy határoz, hogy akkor ebben az évben ők már szeretnének nagyon komoly playoff futást csinálni. Siakam egyébként zseniálisan illene Chet Holmgren mellé, egyáltalán az Oklahoma City-be is, tehát hogy én azt hiszem, hogy a játékstílusokhoz mindenhez nagyon passzol, sokkal kevésbé passzol a visszajövő érték torontói oldalon. A másik csapat, akit hoztam, az a Dallas Mavericks. Ugye itt az a kérdés, hogy egy Dallas pick és Jaden Hardy vajon elég lenne Siakamért, és arra válaszra jutottam, hogy nem, mert egyébként a Dallas összetud kanalazni annyi szerződést Tim Hardaway Jr.-ral, aki már esetleg élete formájában van, hogy ez átmenjen ez a csere. És a harmadik csapat, akit hoztam, az pedig a San Antonio Spurs. Ezt inkább csak Brahiból, de azt gondolom, hogy a Spursnél, hogyha esetleg Wembanyamával annyira jók idén, hogy nincs értelme hova várni, akkor Wembanyama mellé is Siakam egy zseniális, zseniális fit lenne. Neki kellene is egy kis plusz playmaking, tehát teljesen egyértelmű, hogy Siakam ott aztán kiteljesedhetne, mert gyakorlatilag nincs irányítójuk. Ilyen kvázi irányítókkal játszanak, most nyilván Trey Jones-t ide lehet venni, de ő is a cserepadról jön, és ott is ugye igazából simán össze tudnánk hozni ezt a cserét, Keldon Johnson 20 milliós szerződésére alapozva, és akkor utána már Devonté Graham lejárója, meg ilyenek, tehát hogy minden további nélkül össze lehet hozni. A kérdés az, hogy Keldon Johnson mennyire elég, vagy a Spursnek ebbe picket kéne adnia, vagy esetleg egy olyan fiatalt, mint Malachi Branham, de még ez a vonal van, amit így gondoltam, és szerintem más olyan csapat, akinek Siakam logikus lenne, nem is nagyon van.
Mielőtt Szeminek átdobjuk a labdát, abból a szempontból mind három csapat logikus, hogy mind a három gyengé védekező csapat, ugye a Spurs most utolsó előtti, a Mavericks 19. ugye ezzel a mai egyébként csodálatos védekező meccse, ami nem feltétlenül az ő védekezésükre szólt, hanem kicsit a Magic olvat le. Igen. És meglepő mondani, az OKC is egyébként 20. tehát jelen pillanatban a Mavericks alatt van, ez nem egy olyan dolog, amit várunk feltétlenül, hogy így is maradjon, de tény, hogy mind a három csapatnak el kellene a védekező segítség. Míg nyilván a San Antonio Spurs nem, de az OKC és a Mavericks olyan csapat akar lenni, aki minél több meccset nyer, és a Dark Horse státuszra vágynak mind a ketten. Úgyhogy Siakam mind a kettő gárdában tényleg rohadt jó fit lenne, ebből a szempontból szerintem tökéletes potenciális célállomásokat választottál, hogy tényleg mindegyiküknek az kell pontosan, amit Siakam nyújtani tud, és az ellenértékek is szerintem reálisak. Amit mondtál talán, hogy ugye Keldon Johnson elég lehet-e, illetve ugye itt tetted fel a kérdést. Akár egyébként igen, bár Keldon Johnson nem tudom, hogy mennyire tökéletes fit egyébként a Raptorsba. Nem rossz fit.
Én adom is egyébként. Tehát úgy mondd az, hogy ő most tudom, hogy tavaly szarul triplázott, de összességében adom azt, hogy van egy kis playmakingje neki is, az, hogy atletikus, nem túl jó védő, ettől függetlenül ezt hozzáteszem, de mondjuk...
Pontot akartam mondani, hogy egy Siakam lehet védekezés nélkül, nem?
Hasonlít egyébként.
Hasonlít, igen. Kicsit zavar az a 20 milliós szerződés, de ahogy az Oli mondta, nem is a Spurs itt a legreálisabb, hanem sokkal inkább az OKC és a Dallas. Csak tudod ezt, hogy mondjuk Hardy és egy pick.
Hát nem, az kevés lenne, az hiába lejáró. George Green szerintem oda kéne még adnod, és akkor Hardaway, talán azt megúszhatod úgy, kíváncsi vagyok személy véleményedre, hogy Hardaway és egy pick, hát nem tudom, az reális, hogy választhatsz Hardy és George Green közül, vagy azért azt a játékos kell beállnod, akinek nagyobb a piacértéke George Green?
George Green ugyanaz a sztori, mint nem, hát vagy nem, hát Nesmith, ugye a Poison Pill-el, de ez igazából teljesen mindegy ebben az esetben is. Értékre én nem gondolnám, hogy a Dallas eleget tud összerakni. Mert hogyha már a valóságban lenne szó ilyen Dallas csomagról, akkor az Oklahoma a Dort Bertans és Pickek sztorival egyértelműen bármit.
Az biztos. Oklahoma biztos, hogy mindenkit meg tud verni ebben a versenyfutásban.
Maximum annyi lenne az, hogy ha Siakam azt mondaná, hogy oké, a Dallasban hosszabbítok, csak akkor az meg a baj, hogy a Dallas akkor még többet kéne, hogy adjon. Tehát a Dallasnak egyszerűen szerintem most nincs annyi csereértéke, még hogyha a THJ-t még mondjuk annak is vesszük komolyan, mert egyébként
szerintem pont ő nem az a jó forma ellenére, sem meg a jó kezés ellenére, sem ő maximum egy neutrális, de szerintem inkább mindig negatív eszet. Viszont George Green és Hardy szerintem egyetemen pozitív eszetek, de nem annyira igen, pozitív eszetek.
Második köröse sem nagyon van a Dallasnak, és összesen van egy cserélhető píkje, szóval ez így eléggé egyszer. Az Oklahoma meg bármikor össze tud rakni egy olyat, hogy mondom Bertans és Dort, egyébként ezt én fel is írtam magamnak, de azzal a történettel, hogy who gets Bertans, mert hogyha az Oklahoma előbbre akarna lépni, akkor egyértelműen az ő szerződése az, amit be kell dobni, és kvázi bárkit el tudnak hozni ezzel a Bertans-Dort csomaggal, és én is a Siakamot néztem ki hozzájuk. Szóval Bertans-Dort és egy vagy két pick, vagy hogyha meg tudnak egyezni a Siakammal, akkor akár három. A kérdés az, hogy ezek milyen pikek legyenek, ugye van náluk 15 darab első körös következő 7 évre. Szóval ez a Bertans-Dort csomag valamilyen pikkel megfűszerezve a Siakamért szerintem egyértelműen a legjobb lehet, amit az Oklahoma tud adni, illetve amit a Toronto tud kapni a Siakamért. Második helyen valamelyik indi csomagot mondanám, és csak utána jönnének a többiek. A San Antonioval én azért nem foglalkoztam, mert egyáltalán nem abból indultam ki, hogy ők most rámennének a New Orleans-i útra, és azonnal akarnának jók lenni. Ők szerintem okos biztosan meg fogják ezt oldani.
Igen, a, itt és én is hozzátettem azt, hogy ugye Havembeje már annyira jó, hogy nincs hova várni, mert azért látunk ilyen szenáriót, tehát ez sem lehetetlen.
Igen, de ők még egy évet ráérnek. Tehát, hogyha, tehát, és szerintem Wembyvel meg lehet beszélni, hogy figyelj, szedjél még föl némi izmot, maradjál ilyen mozgékony, tök jó, meg minden, de még azért egy évet még nyugi, utána
hát
majd
sőt, kurva jók lesz. Persze, tehát két évet is ráérnek, és egyetértek, most nem emellett kampányolva mondom ezt, ja, hanem egyszerűen, hogyha ha ez felmerül.
És hogyha a Dort plusz Bertens plusz Pikkek csomagról beszélgettünk már, akkor nem csak Siakam jutott eszembe, hanem egy másik témával kapcsolatban van egy másik játékos, ugye Towns has to go a téma, hogy valamikor Karl Anthony Towns-tól minden valószínűség szerint meg kell szabadulnia a Minnesotának, és a teljesen egyértelmű New Yorki csomagok, vagy hát a New Yorki irány egyértelmű, de hogy azokat is simán felül tudja licitálni az Oklahoma, akár egy Bertens plusz Dort plusz Pikkek verzióval, amiben, hogyha kell, akkor nagyon sok pikket bele tudnak tenni.
Na látod, itt pont az a probléma, hogy a Minnesotának egyértelműen játékos kell, és nem pikk, úgyhogy, de természetesen, hogy kapsz egy halom jó pikket, akkor azt tovább tudod cserélni játékosra, csak ez már nyilván nem ennek az adásnak a témája, hogy még azt is megoldjuk, de egyébként nagyon érdekes gondolat, meg tényleg szintén Karl Anthony Towns-t is nehéz elképzelni nagyon sok csapatban, és egyébként a New Yorkban is ezt hozzáteszem, tehát, hogy ott nem tudom, Mitch Robinsonnal együtt a pályán, az is érdekes lesz, de valóban, tehát Chad Holmgren és az egész Oklahoma City, az egy jó befogadó közeg lehet Karl Anthony Towns-nak, tehát az ötlet az marha jó, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Zoli, erre a vonalra bármit rákötnél-e?
Towns vonal az egy nagyon régóta húzódó dolog nálunk is, szerintem talán mindenkinek korábban elkezdtük mondani, nem akarok hülyeséget mondani, legalább három éve már mit cserélnénk Karl Anthony Towns-t. És valóban nagyon nehéz neki olyan szituációt találni, ahol nem is tudom, hogy a kiteljesedhetne-e a legjobb szó, mert...
De ahol egyáltalán logikus, ő... nem?
Tehát hát az... logikus, meg igen, meg ő szerintem egy sajnos ő egy kész termék. Én abszolút nem hiszek abban, hogy ő valaha egy bajnok csapat két legjobb játékosa között ott tud lenni. Ha ő ott van a két legjobb játékos között, azt nem egy bajnok csapat. Harmadik szerepben el tudom képzelni, viszont az ő egyénisége, játékstílus az meg abszolút nem egy harmadik szerepes játékstílus. Tehát itt egy hatalmas ellentmondás van vele kapcsolatban. Na mindegy, ezt nyilván tudják a nézőhallgatóink, hogy milyen véleményünk van Karl Anthony Towns-ról. Maga a csere azt szerintem tök jó, amit összerakott személy, én abszolút reálisnak gondolom érték szempontjából, és azon kevés szituációk egyik, ami valóban működhetne.
Beszéljünk akkor a másik elefántról, a most jelenleg elég szűk porcelánboltunkban. Hoztam azért más cseréket is, de ugye az, hogy a Fili mit csinál a kapott értékekkel, ez a másik nagy kérdése ennek a következő időszaknak, és ahol még esetleg reálisan várhatunk egy nagyobb cserét. És hát ugye itt már beszélgettünk arról Zolival, nem tudom, Szemi, azt az adást például hallotta, de ahol így említettük, hogy milyen típusú játékos kellene Philadelphiába, és már ugye ezen is egy picit így elméláztunk, hogy most igazából több irányba is el lehet indulni, az biztos, hogy valahova azért a hármas posztra sejtjük azt a játékost, esetleg kettes-hármas posztra, ahova a Fili erősít. Ha csak nem cseréli el ugye Tobias Harris-t is. De hogyha a saját utamon járok, én ugye azt mondtam, hogy egy olyan wing kellene, akinek azért némi nemű playmakingje is van, nem kell sok, de némi, és nagyon érdekes volt, mert itt meg Gedei Tibi barátommal beszélgettünk, és akkor így Tibi mondta, hogy nekem van egy nevem, aki hát ide beillik, és akkor mondtam, hogy hát igen, az egyik ilyen név az Hayward, és mondta Tibi, hogy na, ő is rá gondolt. Szóval Gordon Hayward az egyik lehetőség, ugye a Filinek jelen pillanatban bőven van fizetése, amit továbbadhat. Egy kicsit várni kell vele, tehát azt hiszem december 30-ig, de december 30 után már Morrissey-kat, Morris Batumot, Covingtont mind tovább lehet cserélni, és azért az 30-valahány millió, tehát ezzel már elég nagy szerződéseket el lehet hozni. Gordon Hayward szerződésével például tökéletesen működhetne ez a csere, és ez nyilván akkor, szerintem akkor reális, hogyha a Hornets az földbe áll. És szerintem a Hornets annak ellenére, hogy nincs túl jó mérlegük, nem játszik eddig rosszul, és az, hogy ők földbe álljanak, ahhoz még kell azért idő, de december 30-ig eljöhet ez az idő, tehát ez az egyik szenárió, amit néztem. Nem tudom, hogy Gordon Hayward vajon ezzel az egészségügyi kockázattal egy jó döntés lenne, de a másik, és ez az a csere, ami az mai adásban alig vártam, hogy elmondhassam, az pedig az, hogy a Portland viszont nagyon is földbe állhat, szerintem sokkal jobb a mérlegük alapból eddig, mint amilyen jók ők, és a Portlandnél az, hogy Brogdon és Grant gyakorlatilag eladó sorban van hosszú távon, az kihasználhatná a Fili, ugyanis, hogyha sikerülne Brogdont és Grantet ehhez a csapathoz megszerezni, tehát értsd úgy, hogy megmarad Maxi, Tobias Harris és Embiid, akkor az egy brutálisan nagy előrelépés szerintem, és arról nem is beszélve, hogy Grantnek az egyetlen gyengessége a lepattanózás, hát ez Embiid és Tobias Harris mellett 5-4-es poszton egyszerűen nem számítana. Tehát, hogy Grant igazi nagy gyengesége az itt nem számítana. És ez szerintem elképesztően fontos ebben az egyenletben, hogy a Fili Grantet valóban úgy tudná használni, mint egy tripladobó, némi playmakinggel, aki nagy valószínűséggel néha azért egyegyezget is, tehát hogy nem hiszem, hogy erről teljesen lemondana a jó Jeremy, de ez a szerződés, ezt ugye mondtuk, hogy kicsit talán drága, de hosszú távon a Filinek baromi jól jön, mert majd nem számít drágának egy 3 év múlva, és így azért Embiidnek is adnának egy olyan üzenetet, hogy figyelj, milyen csapatot állítottunk itt össze, tehát Brogdonnal, meg Maxivel, meg Jeremy Granttel, meg Tobias Harris-szel, körülötted van egy olyan csapat, amiből Maxi All-Star szintű, és a többiek meg ilyen majdnem All-Star szintű játékosok. Úgyhogy én ezt nagyon adnám, és ez a csere is összehozható. Igaz, hogy egy kicsit azért mahinálni kell, tehát nyilván mind a három, tehát Covington, Batum és Morris is kellene a cserében, illetve valószínűleg ebben még Korkmazt is bele kéne rakni, és akkor már valószínű az is, hogy visszafelé még ilyen apróságokat elkérne a Fili, mert például a Portland keretét erősíti jelenleg Ismael Wainwright, aki egy ilyen Tory Craig-szerű játékos, ugye, tehát gyakorlatilag védekező wing, mondjuk így, semmi értelme nincsen Portlandben, és abszolút lenne értelme, és 1,9 milliót keres, ezt gyorsan hozzáteszem, és abszolút lenne értelme a Filinél. Úgyhogy ilyenek még jöhetnek vissza. Összességében szerintem, hogyha a Portland földbe áll, és azt mondják, hogy most ezt az évet még inkább a tankolásra szánnák, vagy egy jó draft pick megszerzésére, akkor ez nem csak hogy logikus, hanem mind a két csapat számára kivogató, ugyanis a Fili ebbe az összes létező draft pickét, amit oda tud adni, tehát nem csak amit most kapott azt a kettőt, hanem még egy sajátot is, 3 picket adna bele, mert ez egy teljes all-in, és kíváncsi vagyok nagyon, hogy mit gondoltok, Zoli.
Nekem azért tetszik a Grant ötlet, mert tényleg ez ilyen outside of the box gondolkodás. Kicsit abból a szempontból is, hogy szerintem Grant nem olyan típusú játékos egyébként, akire szüksége van a Sixersnek. Ugye Grantet, amikor a Blazersbe ment őt ilyen point of attack védőként kezdtek el használni, ami abszolút nem az ő világa. Ő ehhez egyszerűen lassú. Amiben ő jó, az az, hogy a nagyon méretű csatárokat jól le tudja szedni a pályáról, meg a nagy dobóhátvédek ellen sem feltétlenül teljesen haszontalan, de akkor azok inkább ilyen technikásabb és kicsit lassabb típusú dobóhátvédek kellenek, hogy legyenek. Hogyha például Lukát éppen dobóhátvédként nézzük, akkor rá az ilyen típusú játékosokra jó Grant. Alapban szerintem a Sixersnek egyértelműen egy olyan kettes védőre van szüksége, aki hármasokon is még el tud lenni. Grant védekezésben nagyon hasonló típusú Harrishez, aki nem túl, mondjuk Grant jobb egyéni védő egyébként nagyobb játékosokon is, de inkább a csapat védekezésükről híres, és nem azok a játékosok, akiket rá tudsz állítani nagyon jó dobóhátvédre, vagy egy nagyon jó two-man game-re, hogy valahogy picit lassítsák az ellenfél legjobb dobóját. De az olyan típusú játékosok, akikre igazán szükség lenne a Sixersnek, nem biztos, hogy elérhetőek most, vagy hogyha elérhetőek, akkor nem fognak tudni értük cserélni. És a Grant csere ebből a szempontból érdekes lehet, ugye ez azt hiszem december 31 után lehetséges, ugye.
Igen, ez is olyan, amire még várnunk kell, de már nem olyan sokat, és azért én szerintem itt Brogdon is fontos az egyenletben, tehát Brogdon elképesztő támadógépezetté varázsolná a már most is jól támadó Philadelphia-t, szerintem.
Igen, bár szerintem Brogdon Maxi duót azt egyszerűen nem rakhatod jelen például pályára, ugye Brogdon olyan gyenge védővé változott az elmúlt 2 évben, hogy nem Dame Lillard szintjén van, tehát nem lenne annyira rossz, mint a Dame Beasley duo, ahogy elkezdték a szezon, de nem biztos, hogy sokkal jobb lenne. Valamivel jobb egyébként Maxi is. Úgy vettem észre, hogy az idei szezonra egyértelműen fejlesztette
lépett előre a
védekezését, és mentálisan jobban koncentrál arra. Nyilvánvalóan ő is hallotta a véleményeket, hogy ő milyen használható védő. Szóval, és itt a használatot értsétek jó, illetve értsétek rosszul. Ezt akartam még záró gondolatnak, hogy egyébként tetszik az ötlet, de szerintem nem ilyen típusú játékosra van szüksége a Sixersnek, mint amilyen Grant.
Szemi, te, gondolom te is átgondoltad a Philadelphia helyzetét, mire jutottál?
Én arra gondoltam, hogy, és hoztam egy Portland Philly cserét, csak baromira nem ezt. Én nem látom azt, hogy a Philly-nek gyakorlatilag le kéne tolni a gatyát most ezért a duóért, mert Grant ki ellen licitálnának? Miért kéne odaadni az összes picket?
Hát szerintem azért, mert gyakorlatilag a Portland valamilyen értéket akarna mindkét játékosért külön, tehát legalább akkor mondjuk két picket, mert egy-egy pick, mert most az, aki ami visszajön, ott nincs fiatal.
Tehát persze... Igen, de összesen hármat adhatnak, és ebben benne van a 26-os Clippers pick, meg a 28-as Clippers pick is. Tehát, hogy ez így szerintem brutálisok. Igen, Brogdonért még, hogyha mákja van a Portlandnek, akkor lehet, hogy kapnának egy first-öt. Főleg, ahogy most játszik. Ezt aláírunk. Grantért nem vagyok benne biztos, hogy ezen a szerződésen first-öt lehet kérni. Szerintem inkább neutrális érték. Hogyha valahol van egy jó meccs, akkor az a csapat lehet, hogy ad érte egy first-öt, de...
Én szerintem ad. Szóval ebben nem értünk egyet, szerintem Grantért lehet first-öt kapni.
Oké, akkor maradjunk abban, hogy ő is egy first. De gyakorlatilag a Philly nem gondolom azt, hogy... Tehát itt nem csak a játékosokról van szó, hanem arról is, hogy ez lenne az erősítés a nyárra, hiszen Brogdonnak van egy 22,5 millió szerződése, Grantnek meg ugye egy rohadt hosszú. Tehát a mondjuk ilyen 60-65 milliós cap space-ükből azonnal feladnának 55-öt, vagy 53-at.
Így ezért van, tehát itt gyakorlatilag még meg is hosszabbítanád ezzel Tobias Harris-t, és azt mondanád, hogy ez a csapatod.
Igen, ez pontosan így van. Na most a kérdés az rohadtul az, hogy hogyan tudod ezt okosan megoldani a nyáron, hogyha ezt most nem húzod meg ezt a cserét. Ki az, akiért, és nem fogunk tudni válaszolni egyébként, tehát ki az a másik játékos, akiért a nyáron lehetne cserélni, addigra a Siakam teljesen begőzöl-e például, vagy nem, lehet-e hozni sign and trade-ben, mit kéne érte adni, ugye rengeteg, gyakorlatilag ezt már sokszor elmondtuk, meg mindenki elmondta, hogy... A Philly-nél gyakorlatilag csak az Embiid szerződése van.
Meg és Maxinek a 13 milliós cap holdja.
És a Maxi cap holdja, tehát gyakorlatilag aki most a Philly-nél van, az sign and trade-ben mindenki bedobható akárhova egy túlárazott, de első évben garantált szerződéssel, stb. Tehát, hogy bárkit meg tudnának szerezni, és egyébként akkor még tök jó jönne az a három pick. A kérdés az az, hogy a Brogdon-Grant duónál lehet-e jobbat szerezni, illetve mikor lehet náluk jobbat szerezni, mert az a kérdés viszont tök valid, hogyha a Philly akar valamit csinálni, akkor nem biztos, hogy nyárig kéne várnia. És én nem is vártam velük nyárig, de nem gondoltam ekkorát. Én összesen azt gondoltam, és szintén benne van a gondolatmenetben az, hogy Morris nem agregálható január 1-ig. Én csak simán arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha az Anthony Simons-t elhoznák Portlandből, egy Marcus Morris Korkmaz, meg egy darab Clippers firstért, a 26-os Clippers firstért, a 28-as nem úgy nem.
Hát ha Brogdon nem illik Maxi mellé, akkor Anthony Simons még annyira se, ezzel az a baj.
Én arra gondoltam, hogy gyakorlatilag lenne egy második Maxiük, és lenne 48 percen át egy Maxi típusú játékos, plusz relatíve kevés perc, amikor ezeknek együtt kéne játszania.
Értem a gondolkozást, még kíváncsi leszek Zoli véleményére, de én úgy vagyok vele, hogy ez a playoff, tehát playoffra kell készülni, és a playoffban Anthony Simons nem hozod el 15 percezni, és nyilvánvalóan egy sokkal jobb játékos is annál Anthony Simons ténylegesen, mint hogy 15 perces test. Ah, kimondtam.
A Simons csere ötleteket én nagyon várom, meg ugye bemondtuk azt hiszem talán már a Blazers szezon kezdőadásban is, hogy ő lehet az egyik olyan játékos, akinek a csereértékét majd szépen felsrófolják azzal, hogy megkap egy nagy usage százalékot. Ebből szempontból egy érdekes játékos, és tényleg fenomenális támadó, talán még nem is támadó gépezet szintjén van, de hogyha off-ball tudod játszatni, és van egy még jobb támadó játékosod, akkor ő akár ilyen 65%-os TS-t is tud átlagolni, és mondjuk 20 ponttal. Szóval tényleg nagyon nagy tehetség ebből a szempontból, viszont a fit az szerintem konkrétan borzasztó, tehát mondjuk ki, amit mondta Gábor, hogy nem érted a fitet, ez szerintem egy borzasztó fit. Pontosan az ellenkezőjére van szüksége szerintem a Sixersnek, tehát hogyha a spektrum másik végét nézzük, mondjuk egy OG-t, örülök neki, hogy jól mondtam, ugye Sammy jelenlétében, ilyen típusú játékos kell keresned, hogyha a Philadelphia Sixers vagy. De számos érdekes lehet, csak szerintem nem neki.
Igen, én is így gondolom. Sammy, te hoztál-e még másik Philly csere csomagot, mert én nem, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a kettő, tehát Gordon Haywardot és Jeremy Grantet néztem ki igazából hozzájuk, mondom, én jobban néztem egy picit a playmakinget, és nem látok most olyan védekező winget, és ez beszéltük ugye a OG Anunoby-val kapcsolatban is, hogy nem látjuk azt, hogy most piacra dobná a Raptors.
Így van, OG-t nem látom a piacon, Haywardra még nem reagáltam semmit, ő abszolút beleillik a képbe, gyakorlatilag az összes szempontból, amit te elsoroltál, a játék stílusban a pályán nyújtott teljesítmény, a sérülékenységi kérdések, stb. És egyébként abból a szempontból is beleillik a képbe, hogy ő lejáró, tehát hogy a Fili nem veszíteni el vele a rugalmasságát. Úgyhogy ez abszolút adom, és több Fili dolgot nem hoztam, viszont Simons egy külön téma volt a jegyzeteimben, hogy hova tudja a Portland elboltolni a Simon.
Oké, akkor mielőtt rámegyünk Simonsra, mert én viszont úgy gondolom, hogy az nem idén lesz, hanem legközelebb esetleg jövő nyáron, hogy Simons szóba kerül a cserepiacon, de aztán lehet, hogy nem lesz igazam, de csak nagyon röviden még annyit hozzátennék, hogy a Jeremy Grant, Malcolm Brogdon csomagra van még egy csapat, amelyik esetleg elég kétségbe esett és rámehet, ez pedig a Miami Heat, amelyiknél, hogyha... akkor ez idáig te is jutottál. Kyle Lowry, Duncan Robinson és mondjuk Nikola Jovic, meg két első körös, mondjuk a 27-es és a 29-es top 5 védve, ez már elég kell, hogy legyen, sőt lehet, hogy ebbe a Miami-ról lévén szomi öreg csapat egy első körös is elég, mert az az egy első körös, mondjuk a 27-es vagy a 28-as, nyilván minél később itt kellene itt a Portland, az elég jó, és Jovic meg egy olyan játékos, aki mégiscsak fiatal, hát most se sikerült bekerülni a rotációba, de azért láttuk szerintem a világbajnokság is, hogy nem egy tehetségtelen valaki. Lowry és Duncan Robinson itt nyilván csak egy át kell venni kategória, és Duncan Robinsonnak még mindig 3 év van a szerződéséből, és akármilyen jól kezdett el játszani, az még mindig inkább egy negatív érték, szóval ezért is gondolom azt, hogy itt nem kell két first-öt beadni a Blazersnek, mert Duncan Robinson átvétele már biztosan levenné az egyiket önmagában.
A Blazers eleve nem adna, ők kapnának. Tehát, hogy, és pont ezért akartam mondani, hogy Jovic helyett, hogyha a Hakezt adják, akár egy fősztel, akkor inkább gondolkodok a Blazers helyében, de a Duncan Robinson azért még mindig inkább albatrosz, mint neutrális érték, tökre egyetértek ezzel, csak nem a Blazers a picket, hanem a Miami. Szóval igen, összességében én is látom ezt a Portland-Miami Tinder meccset. Annak ellenére, hogy két púrva keményfejű GM-ről van szó, és nem tudom, hogy egy farkas szemnézésnél melyik pislogna előbb. Ugye eddig még egyik se pislogott a nyáriakat.
Hát igen. Szóval, hogy ezek után ők ezt fel tudják-e venni újra ezt a fonalat, hát én sem vagyok meggyőződve, csak az a helyzet, hogy nem igazán találtam a Miami Heatnek jobb megoldást ennél. Tehát ami reálisan kint van a piacon, abból, mert ugye...
Rebuild.
Hát kb. Igen. Jó, igazából én csak ezt hozzá akartam rakni, hogy a Miami itt jöhet be a képbe a piacon, viszont hogyha van jó Anthony Simons cseréd, Szemi, akkor hallgatunk.
A Heat Portland meccset egyébként, hogyha nem lenne farkas szemnézés, akkor tökre adnám én is. Simonsra van, hát nem tudom, visszafele megyek lehetségesség, vagy nem tudom, esély szempontból, jó? Vagy melyik tehát a legkevésbé jó ötletet mondom talán, és a talán legreálisabbat a végén. Van egy olyan csomagom, hogy Luke Kennard, Laravia és Rose Simonsért így. Pick és minden nélkül. Gondolom ez... nem, hogy elit triplázó, és valamennyire secondary ball handling is jobban kell a Memphisnek, mint amit a Kennard tud nyújtani.
Ez egy baromi jó ötlet, Szemi. Ez nagyon tetszik.
Szenzációs, nekem is. Ezt megvettem egy kilóra azonnal.
Akkor lehet, hogy a sorrendemet meg kell alakítanom, mert ezt gondoltam legkevésbé reálisnak. Nem baj?
Mondjuk igazából a Grizzly szempontjából, hogy mennyire reális, azért lehet, hogy másik skála lenne, de a Grizzliesnek ez annyira tökéletes fit lenne, hogy hihetetlen.
Itt is aztán. Egyébként a probléma az, ami Tyus Jones-szal is a probléma volt, hogy ugye Tyus Jones és Morant nem tudott együtt a pályán lenni védekezés miatt a playoffban, vagy nem eléggé jól, és Simons-szal ez nem javulna meg. És akkor megint egy kicsit az a problémánk ezzel, hogy Simons megint csak igazából cserepadra hoznád, már pedig Morant kb. 42 percezik a rájátszásban. Szóval most így másodikra nagyon kéne a mostani Grizzliesnek Simons, de amikor már van Morant, akkor meg annyira lehet, hogy nem kéne.
De nekem ebbe a témában meg van egy ilyen másodlagos kérdésem, hogy Morant-tel valójában mennyire tudunk számolni hosszú távon, hogyha folyamatosan baromságokat csinál, és visszaeső, és nem, tehát hogy nem bántóan okos.
Hát attól függetlenül a Grizzlies nem számolhat így. Érted?
Igen,
tehát, hogy
igen,
ez a baj ezzel, igen, hogy oké, ezt kívülről így mondod, de a Grizzlies nem fog így gondolkozni. A Grizzlies úgy gondolkozik, hogy Morenttel hogy néz majd ki a bajnok csapat, most már kijelenthető, hogy maximum jövőre. De akkor is.
Én amúgy picit árnyalnám ezt, hogy nyilván alapvetően egyetértek, hogy főleg most, amíg ugye Morant nincs, addig igazán szuper-duper tökéletes fit, de számon szerintem lehet majd playoff rotációban használni, hogyha megvannak mellette megfelelő játékosok, már pedig JJJ-nél erre tökéletesebb nincsen erre a szerepre, hogy úgymond Simons kicsit bevédje hátulról. Ugye Marcus Smart mellette, tehát szét tudod szedni úgy a line-upot, hogy szerintem egy 25 percet tudsz neki találni a play-offban is, úgyhogy persze lesz valamennyit pályán Morant-tel, de akkor mondjuk meg tudod úgy csinálni ezt a line-upot, hogy ne legyen akkor a probléma, és Morant mellé pedig az az elite floor spacing, amit ő tud nyújtani, azt szerintem ezt kompenzálhatná. Nyilván ideális esetben...
Amikor Bén ül, főleg
így van,
akkor...
Így van, főleg akkor, igen. Meg hát ugye Carlyle-t le kell igazolni, és akkor free guard line-up mehet egyben.
Ja, no, következő ötlet, Chicago, inkább egy kicsit poénnak gondolnám, mint komolynak. Egy pikantéria miatt leginkább, ezért jutott eszembe, meg mert mit tudom én, hogy a chicagói vezetés mennyire beszámítható még, mert nagyon nem akarnak tankolni, legalábbis úgy néz ki. Úgyhogy Lonzo Ballért, a Portland saját first year-t és egy későbbi chicagói first year-t megkaphatnák Simons-t. Ugye Lonzo Ball jelen pillanatban abszolút halott pénz, idén is, meg jövőre is. Én legalábbis nem számolok vele, és iszonyan sajnálom, hogy ez így alakult. És igazából a Portland saját first-je jön vissza, ami nem azt nem szoroz, mert lottery védett, nem tudom, világvégezetéig, de legalább 3 évig, szóval top 14-ben van, akkor nem is megy át, csak amikor a Portland már jó lenne, de azért, hogyha visszaszerzik, azért az ne sose baj. És egy Chicago first, mert mindig jó, főleg, hogy még mindig van tartozásuk, azt az Orlando felé, szóval, hogyha most ez a Chicago befürdik, és utána szarok lesznek, akkor pont kapnak egy jó picket portlandiek.
A Bulls mindenképpen egy érdekes partner lehetne a Blazersnek, és Simons ide talán még egyértelműbben kellene, mint a Grizzlies, bár a Grizzliesből ugye jelenleg nagyon kéne, ahogy megbeszéltük. Nekem tetszik alapvetően ez a csere, a Bulls szempontjában mindenképpen. Azt nem tudom, hogy a Blazers nem kaphatna ennél is jobb értéket majd Simonsért, hogyha várnak. Afelé hajlok, hogy azért nagy valószínűséggel igen.
Igen, én is ezt úgy látom.
Ez kettő first.
Igen, tehát hogy két first van ebben a csomagban, és ezért én azt mondom, hogy ez egy értékben jó csere, inkább én azt nem látom, hogy ezt mind, bármelyik csapat, tehát ez az a típusú csere, ahol nem rossz, csak egyiknél sincs meg az a trigger, hogy hát akkor csinálnám. Tehát, hogy tudod, ez a Bullsnál is, hogy ott van Kobe White, aki a light verziója egy kicsit Anfernél Simonsnak, mi a francért hoznád már oda, még Simonst is, és hát persze két pickért egyébként a Portland elcserélné Simonst, az
mondjuk
nem
jó
kétlem.
A két pick, én inkább arra gondoltam, hogy egy nagyon jó picket talán kaphatnának Simonsért, ami mondjuk egy top 10 védett lottery pick akár, vagy mondjuk top 8 védett, szerintem az benne lett a pakliba, vagy egy olyan fiatal prospektet, aki most még nem olyan jó, mint ő, de nagy potenciál van benne, tehát én inkább, főleg ha a Blazers timeline-ját megnézzük, ugye most a jelen pillanatban elég hülye össze-vissza rosterrel, ahol vannak jó veteránok is, de azért ez nem fog így maradni hosszú távon, és szerintem érdekük lesz, és valószínűleg ebbe az irányba is mennek majd el, hogy vagy minél jobb pikeket, vagy nagy potenciállal rendelkező fiatalokat hozzanak, és ebből a szempontból szerintem számos értéke még lehetne kicsit, vagy lehet majd egy kicsit magasabb. Most egyébként nem biztos, hogy az, tehát valószínűleg személy sokkal közelebb jár a jelenleg igazsághoz, mert ennél többet most jelen pillanatban biztos, hogy nem ér Simons.
Igen, csak amellett meg lehet érvelni, hogy a Portlandnek meg igen. Tehát, hogy amúgy a Portland, Simons egy fiatal játékos, de egyáltalán nem biztos, hogy ilyen szempontból gyorsan pikkekre akarná váltani. De menjünk tovább, Szemi, mert hoztál még akkor Simons cserét.
Igen, még azért annyit hozzátennék, hogy ráadásul Simonsnak annyira nem is szor a szerződése, tehát még ugye jóval olcsóbb, mint Grant, tehát olyan évi 5 millióval, most 24 milliót keres idén. Szóval messze nem max szint, és tudjuk, hogy a játékos sem max szint, tehát szerintem az ilyen értékén van, de inkább jó szerződés, mint rossz. Következő ötlet, hogyha nem feltétlenül két firstben gondolkozunk, hanem egy potenciálisan jobb firstben, akkor van egy olyan ötletem, hogy Dinwiddie plusz egy first, ami a 27-es Phoenix is lehet akár. Ugye Brooklynban van egy pár pick, ami elég juicy lehet, úgyhogy a 27-es Phoenixi első körös nézegettem.
Na, a szaftos pikkek megérkeztek, ami talán a legjobb fordítása a Juicy-nak még akkor is, hogyha nem teljesen ezt jelenti, de most végre egyszer én magyaríthattam Szemit, és nem ő engem, úgyhogy ezt ki kellett használnom ezt az alkalmat. De igen, ez mindenképpen, tehát ezen én is gondolkoztam, hogy gyakorlatilag Dinwiddie-nek az upgrade-elése az egy lehetőség a Netsnél. Jó, ehhez többet nem is akarok hozzátenni, mert jelenleg nem látom, hogy a Nets ezt meghúzná, de egyébként az a 27-es Phoenix pick, hát az tényleg jó, az jól néz ki.
Értékelt másodlagos szempont, hogy a Simons-Simons duo összeállhatna egy csapatba.
Yeah.
Jó, és akkor az utolsó csapat, akit a Simons sztorira hoztam, az a Toronto, mert hogy Szerintem oda tökre élene ugye elsősorban a triplázása. Kérdés, hogy pontosan milyen csomagot lehetne összerakni érte, és ugye a Torontóban az az érdekesség még, hogy már van egy elsőkörös tartozás a San Antonio felé, ami 24-es, 25-ös vagy 26-os, ugye ez a Pearl cseréből. Úgyhogy itt azt lehet mondani, hogy az első lehetséges Toronto first az, ami az asztalon lehet. Ez ennek meg fenn a 26, 27 vagy 28-as first lehet.
Tudod, hogy látom én ezt inkább személyes, kíváncsi leszek Zoli véleményére is, hogyha van egy Siakam csere, amiben pikkek jönnek vissza, akkor azt beforgatni, és így csinálni három csapatos cserét, és akkor Anthony Simonsért bejelentkezni, mert egyébként ő...
Tök jogos, csak én arra gondoltam, hogy Ujiri keményfejű, és ő nem akar tankolni most, hanem ő upgrade-elni akar.
Sajnos benne van a pakliban.
És akkor ilyen double down move, azaz még 19-re lapot húz, úgyhogy az egy darab jó shootereteket, hát mondjuk a Dicken kívül, szóval a Gary Trentet, hogyha ő már amúgy is lejáró, és valószínűleg sokkal többet kérne, mint a Simons, akkor egy Gary Trent, Otto Porter plusz a first lehetne az egyik csomag, illetve hogyha a Gary Trent mellé akarná megszerezni egy másik jó shooternek, akkor pedig Boucher, Ted Young és Garrett Temple plusz egy first, plusz mondjuk még két second, mert ugye játékértékben az jóval szarabb csomag, mint az előző, tehát valószínűleg két secondet még be kéne dobni. Tehát vagy egy Trent Porter, vagy egy Boucher, Young, Temple csomag lehetne, ami menne Simonsért. Itt ugye az a még kis csillag az egész sztoriban, hogy a Toronto, ahogy mondtam, 3 millióval van a luxusadó alatt, és nem akar bekerülni a luxusadóba, úgyhogy ezért nem lehetett azt csinálni, hogy Trent mellé valami minimum szerződést, mert az még túl kevés kimenő ahhoz, hogy... Tehát mindegy, becsúsznának a luxusadóba.
Zoli?
Trent Porter, Boucher, Young, Temple.
Hát Gary Trent Jr. hazajövetelét szerintem nem nagyon várják Portlandben, és nem igazán illik bele a hosszú távú tervekbe, úgyhogy én már csak emiatt is a másik verziót mondanám, ugye mind a kettőben van egy-egy first, itt nincs nagy különbség, de Gary Trent szerintem abszolút nem jó fit a Blazersbe, és a fiatal magjuk mellé pedig sem sportszakmai kosárlabda szempontból nem jó fit, és bár nem feltétlenül egy ilyen nagyon rossz öltöző jelenlét trend, de maga a pályán mutatott fókusza, a védekezésbeli hiányosságai, az, hogy hajlamos nagyon hülye dobásokat elereszteni, ez szerintem mind-mind-mind elég rossz ilyen minta lenne.
Akkor ezt hadd mondjam, szerintem ez tovább cserélhető szerződés, és mi lenne, hogyha Marcus Morrisért meg egy valamilyen pickért, például azonnal tovább küldenék Philadelphiába. Tehát ebben azért van még további...
Igen, ez az jó. Tehát Morrisnak már azt hiszem nincs sok. Hány éve van a szerződésében?
Kettő? Lejáró. Mindegyik
lejáró. Lejáró is. Akkor persze, abszolút. Onnan is még picket beúszott. Igen, jó, igen, az jogos, ha tovább tud őket küldeni, akkor ez a faktor kiesik.
Hát itt a Toronto az, amelyik nem tudjuk, hogy tényleg 19-re alapot húzna el, szóval, hogy valószínűleg ezen múlna ez a dolog. Na, evezünk egy picit akkor más vizekre. Ugye Memphis-t már emlegettük, és ott én egyetlen egy cserét írtam fel magamnak, hogyha a Memphis úgy van vele, hogy ez a Derrick Rose kísérlet, ez annyira nem működik, már pedig eddig egyébként így tűnik, hogy kéne valaki, aki félig meddig irányítani is tud a csapatba, és védekezni is, mert ugye Derrick Rose sajnos irányítás szempontjából sem nagyon tudta megváltani a világot, már lesérült, és védekezésben meg egészen katasztrofálisan festett, akkor a Memphisnek van egy olyan lehetősége, hogy Brandon Clarkot elcseréli, és ez persze, tehát fájna az én szívem is Memphis Druckerként, meg szerintem ő abszolút ott a kornak a része, tehát benne van abban a magban, ami kialakult, és ezt most nem is feltétlenül kosár szakmai szempontból mondom, de azért azt valljuk be, hogy Brandon Clark az Achilles sérülése után, mire ő tényleg jó formában lesz, tehát lehet, hogy ennél azért sietősebb a Memphis dolga, még egy ilyen rossz kezdés ellenére is, mert nem hiszem, hogy most azonnal fel akarják adni a szezont, akár már ezt. Ezért aztán Brandon Clark és Talen Horton Tucker cseréjét írtam fel. Ez egy az egybe átmenne, és szerintem mind a két csapat mindenféle kompenzáció nélkül elfogadná. Ugye Horton Tucker a kezdő irányítója jelenleg a Jazznek, viszont a Jazz nem jó vele eléggé. Sokkal jobban néz neki a Memphis csere irányítójaként, és amit ezzel kapcsolatban még akartam mondani, hogy a Utah Jazznek szerintem kifejezett érdekel, hogy ezt a logjamet megszüntesse hátul. Mert nekik most a hosszú távú érdekük az, hogy Keontae George minél több percet kapjon, és ő legyen a kezdő irányító. És amíg Talen Horton Tucker az, addig én nem tudom, hogy mit csinálnak, mert hogy amúgy meg nem játszanak túl jól, és nem is tűnik úgy ez a csapat, mint aki érdemben a playoffért harcolna majd. Úgyhogy ezt az egyet hoztam a Memphis-szel kapcsolatban, de akkor a jól sejtem szemét a center kérdésen is elgondolkoztál.
Igen, de a jazz vonalon is azért el tudok gondolkozni. Abból a szempontból biztos, hogy teljesen jó, hogyha meg tudják szüntetni az alacsony posztos logjamüket, csak nem tudom, hogy pont egy Brandon Clark lesz az a megoldás, aki az egyébként magas poszton ugyanúgy meglevő logjamükön segít.
Szóval... Igen, csak mondjuk arra gondolok, hogy Brandon Clark jövőre jön be ebbe a témába, és amikor meg Kelly Olynyk már nem lesz ott.
Nem tudom, hogy a logjam itt, vagy a logjam ott jobb, de az teljesen egyértelmű, hogy Keontae George-os szemponttal egyetértek, és a Memphis-es szemponttal is egyetértek, hogyha kell egy jobb csereirányító, mint Rose, akkor abszolút jó ez az irány. Én Clarkot egyébként nem cseréltem el, és már csak azért sem, mert hogy a Memphisnek pont, hogy magas ember kell ugye az Adams kiesésével, úgyhogy inkább a center piacon néztem körbe, és ilyen nevek jutottak eszembe, hogy Capella, Robert Williams, Hartenstein, de ezeket igazából elvetettem, mert nem nagyon jó meccsek. Vagy fizetésben, mert Capellaért például túl sokat kéne adni. Eleve egy olyat, hogy Kennard plusz Laravia csomag lenne elég Capellaért, és akkor Capellának a jövő évi fizúja még mindig ott van, amikor az Adams már elmentek visszajön. Szóval valamilyen stopgap kellene inkább. Vagy egy olyan, aki a Capellánál hosszabb távon is jobb fit, és akkor ugye eszembe jutott, hát a stopgapeket el is vetettem, ilyen Trendon, Watford, Damien Jones, Robin Lopez, Cody Zeller jellegű, ezeket megoldották azzal, hogy a Bismack Biyombot leigazolták, viszont a hosszú távú Capellánál jobb fit az egy Jarrett Allen lehetne, hogyha a Cleveland úgy dönt, hogy. A kérdés az, hogy a Cleveland úgy dönt-e, hogy, mert szerintem egyébként nem, mert a Memphis, amilyen csomagokat össze tudna rakni, az vagy a Win Now Clevelandnek nem jó, vagy úgy egyáltalán nem jó. Egy Adams plusz Biyombo plusz pick volt az egyik verzióm, amit...
Hát az legalább két pick, mármint az értéket igen, meg akarod határozni.
Igen, azért nem konkretizáltam, mert az ott nem egy darab pick lenne, illetve az Adams Laravia plusz egy valamilyen pick, szóval ez lenne a másik lehetséges csomag, de felírtam, hogy pro és con érveim vannak, flat, szerződésem van a Jarrett Allen, fiatal, jó fit, ez mind tök jó. A Cleveland rohadtul nem csinálná a cserét, ez meg az elnér.
Gyakorlatilag arra jutottunk, hogy a Memphis nem tud igazán centerposzton megoldást keresni. Zoli, mit gondolsz, hogy érdemes erőltetni a Memphisnek erre az évre a center szerzést, vagy ez az év már olyan, amilyen, és meg kell várni Adams-t meg Clarkot, hogy visszajöjjön, illetve mit gondolsz a Clark Horton Tucker cseréről?
Beach Smack szerintem nagyon jó pick-up volt, én őt nagyon régóta imádom, és tényleg akármikor lehetőséget kap ő gyakorlatilag, hogy 19-20 percet játszott már egy ilyen dupla-dupla közelébe van. Szerintem vele kihúzzák ezt az évet, ő is Tillman, meg kell, hogy oldják ezt a posztot, sokkal jobbat nem tudnak szerintem komoly értékek feladása nélkül, úgyhogy szerintem ezen a ponton és ezen a részen úgymond megvannak. Nem sok jazz néztem idén eddig, és amikor mondtad, hogy a jazz irányítói, már arra felkaptam a fejemben, hogy micsoda, és hát megnéztem, és tényleg, mert hát vagy őt nevezed annak, vagy Clarksont, és ő játszik valószínűleg inkább irányítóként, hogyha főleg, hogy a Clarksonnal hasonlítjuk össze. Ez a csere, ez érdekes abból a szempontból, hogy legalább lenne egy olyan mérettel rendelkező játékos, aki tud védekezni, tehát a Rose kísérlet az teljes mértékben becsődölt, mondjuk nem tudom, mire a francia számítottak őszintén, ez tényleg nem kellett egy edző fenoménnak lenni, hogy megmondjuk, hogy ez be fog csődölni teljes eséllyel 100%-kal gyakorlatilag. Szóval ebből a szempontból oké, Smart talán tud annyi playmakinget, hogy úgy ketten úgy valahogy megoldják a posztot. Bén sem olyan rossz ebben, és őket, hármójukat egyébként konkrétan föl tudnád rakni egymás mellett a pályán, úgyhogy ez a Memphis szempontjából nekem tetszik, és hát, hogy milyen játékos lesz Clarkból az Achilles insérülés felépülés után, azt nagyon nehéz megmondani, mert ő viszont egy kifejezetten olyan típusú srác, aki az atletikussággal épített, de hát nem adsz fel sok mindent, és egy érdekes kísérlet, és végül is haját ugye érni ezt a szintet, és most ugye látunk azért pozitív példákat már az Achilles sérülés az elmúlt évekből, pozitív végkimeneteleket, akkor nekik is végül is ez egy olyan, tehát szerintem Horton Tuckerben ők nem, meg kellett, hogy lássák már azt, hogy benne nem láthatnak meg túl sok mindent.
Igen. Ha már jazz, én hoztam még jazz ötletet, de őszintén szólva nehéz volt. Tehát, hogy pedig a jazz az egy reális eladó csapat lehetne, szerintem. Főleg, hogyha az derül ki, hogy mondjuk ez a csapat igazából hátulról a második vagy harmadik nyugaton. Csak az a baj a Utah Jazznél, hogy ezek a játékosok, tehát Clarkson is ugye most megkapta a hosszabbítását, lehet, hogy lenne olyan csapat, amelyiknek kell, de nem adnának fel értük sokat. és mivel nem adnának fel értük sokat, ezért aztán nem lesz túl motivált a Jazz, hogy elcserélje mondjuk Jordan Clarksont. Úgyhogy gyakorlatilag, amit így néztem, az egy ilyen nagyon brahis csere, és tényleg csak azért mondom be, hogy legyen egy Ben Simmons cserénk, mert hogy Ben Simmons elcserélését csak úgy tudnám elképzelni, hogy a Utah Jazz-szerű csapatok fogadják be az ő szerződését, és akkor mondjuk John Collins és Talen Horton Tucker menne vissza, és természetesen két first-öt kapna érte a Jazz. Na most én azt hiszem, hogy ez nem egy reális csere, de úgymond a Jazznél Ben Simmons elférne, mert ők most igazából újjáépülnek, csak nem annyira látjuk. De tulajdonképpen John Collins és Talen Horton Tucker szerintem egy kifejezetten jó és használható ellenérték lenne a Nets szempontjából, de szerintem a Nets most már lepörgeti Ben Simmons, nem fog két picket feladni azért, hogy elcseréljék. Úgyhogy egy ilyen brahis cserét is hoztam, azt gondoltam, bemondom. Te, Szemi, láttál bármit a Jazznél, ami nagyon reális, nagyon logikus?
Semmit, igazából ez a Horton Tucker for Brandon Clark ötleted volt a legközelebb ahhoz, amit így azt mondanék, hogy ez fasza. Például Colin Sextonon nagyon gondolkoztam pont a Keontae George elméleted miatt, hogy hol az Istenbe lehetne elsózni például Colin Sexton, és hát passzus, egyáltalán találtam.
Nem, én se. Végignéztem az egész ligát.
Nem létezik. Tehát, hogy Kína. Nem tudom, tényleg. Esetleg Cleveland a... tehát az se. Szóval nehéz ügy.
Na, még itt a Raptors ugyanúgy szóba jöhetne, csak akkor a Raptors már sokkal előbb fog emferni Simonsért bejelentkezni, mint Colin Sextonért.
Így van.
Jó, hát akkor személy egy kérdésem van, hogy van-e még bármilyen más csere ötleted, amit itt elmondanál adásban, vagy pedig végére értünk?
Szerintem most végére értünk. Én arra leszek nagyon kíváncsi, és ez ilyen disclaimerként igazából hozzá is lehet tenni az egész adáshoz, hogy itt ugye december 15-ig a nyáron igazolt játékosokat nem nagyon lehet elcserélni, nem nagyon, hanem konkrétan nem lehet elcserélni, sőt, vannak itt január 15-ig. Úgyhogy dec 15-ig én egyáltalán nem várok brutál nagy aktivitást, akkortól már egy fokkal könnyebb lesz. Mi most itt ugye ezt figyelmen kívül is hagytuk. Ugye a Fili csomagnál elhangzott a január 1, hogy január 1-től lehet összevonni a Marcus Morrisékat egy újabb cserében, az még ott boríthat dominókat, addig marha nehéz. Szóval most még inkább óvatosságra meg türelemre inteném a hallgatóságot, de hogyha véletlen lesz valami, ami szemben jön, akkor természetesen leszünk, és jó, ki fogjuk beszélni. Én nem hinném, hogy brutál tűzi játékok lennének most a közeljövőben.
Nekem is ez az adásunk tanulsága. Nem lesznek brutál tűzi játékok, de hogyha lesznek ilyen cserék, akkor Szemit valószínűleg a Van Endodo podcastben, és akár a Keleten-nyugatonban is egyszerre hallgathatjátok, hogy lehet csinálunk egy nagy közös adást. Jó, Zoli, neked ilyen tanulság az adás végére, mert most, hogy ezeket végigpörgettük, azért eléggé látszik az, hogy mivel nagyon kevés az eladó csapat, ezért nagyon kevés oldalról is tudtuk megközelíteni itt a lehetséges cseréket.
Igen, meg szerintem az is látszott most kicsit, hogy síralmas lesz a free agent piac is, tehát amikor komoly free agentek lesznek elérhetőek, vagy lennének elérhetőek, akkor ugye lehet szépen nekik elkezdeni a helyet is csinálni, és ha normális free agent piac lenne 24 nyarán, akkor valószínűleg benneteket is inspirált volna az, hogy itt-ott esetleg kicsit takarítani, de jelen pillanatban ugye ez úgy néz ki, hogy nyáron is, ami legalábbis a nagy sztárokat illeti, az egy relatív eseménytelen.
Ezen gyakorlatilag lesz. Csak a Clippers szétesése segíthet, úgymond. Tehát, hogyha...
az mekkora lenne? Most gondoljatok bele, hogyha Harden szétcseszi az egész, tehát nem csak Harden, mondjuk így mind a négyen is szétcseszik az egészet, és mind a négyen felállnak, és azt mondják, hogy visszhal. És a Fili meg ott van, gyakorlatilag egy NBA-tel, meg egy maxi cap holddal.
Visszaigazolhatják a maxért.
Nem, akkor én például Paul George-ra mennék rá.
Hát igen, nyilván, persze, nyilván vicceltem. Ha már egyébként ilyen vicces cserék, adásra készülve láttam azért olyan ötletet is, még korábbról nyilván még a Clippers csere végbe menete előtti, amikor Hardent visszaposztázták a Netshez, annak is lett volna pikantériája, úgyhogy ezért is jutott eszembe ez, de nyilván nem realisztikus, és persze Paul George sokkal logikusabb és jobb fit szélpont hát, lenne például egy Sixersnek.
Vagy akár Kawhi, ugye? Ezt már vagy csak úgy mellesleg teszem hozzá. Rendben van, Szemenkei Balázs, Szemi, Orange. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt felnarancsoztad a napunkat.
Én is köszönöm. Öröm volt jönni, mint mindig.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Szemi. Nekünk volt öröm, mint mindig, hogy fogadhattunk.
Zoli, mi pedig akkor befejezzük ezen a héten ugye a feltűnőben lévő játékosok kibeszélését, még 15 csapatunk maradt hátra, és hát aztán a jövő hét, még nem ígérem, hogy akkor már jön a tartható és tarthatatlan trendek, meg a pánik gomb, de lehet, hogy jövő hét másik felébe valamelyik már igen, szóval bizonyos általunk nagyon változások is.
10 meccses mintánál már lehet ezt jól megcsinálni, szerintem a jövő hét az logikus lehet, ha össze tudjuk hozni, de ha a jövő hét után jön, akkor ilyen 12-13-as mintán tartunk majd talán a legtöbb csapatnál, az talán még jobb, mert
igen.
Az nem túl korai, de azért nem is ilyen negyed alapszakaszos, mert 20 meccsnél már azt gondolom, hogy lehet azért komolyabb következtetéseket is levonni. Érdemesebb akkor ezt így a 12-13. Meccs környékén megcsinálni, úgyhogy alig várom azt az adást is, örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk ezen a héten is, jövő héten is, köszi szépen, hogy ezt megteszitek, és remélem, hogy élveztétek itt a cserepiac átnézését is. Hogyha akartok támogatni minket, akkor megtehetitek patreon.com/keleten-nyugaton, és addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.